Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2018. október 20-án szombaton délben is nagy szeretettel köszöntjük a kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az erdélyi és angol temetések összehasonlítása kapcsán lényeges dolgokban nincs nagy eltérés. A család, az egyház és a temetéshez kapcsolódó intézmények, mint a ravatalozó, a krematórium, a helyi tanács és nem utolsó sorban a kórház hasonló fontossággal vannak jelen mindkét kontextusban. A temetési szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, aminek két fontos oka van. Az első teológiai, a másik társadalmi. A teológiai okok között a hit lazulása és ennek átalakulása figyelhető meg. A társadalmi okok között talán a legfontosabb az, hogy az egyház kezdi elveszíteni monopólium jogát az élet sorsfordító szertartásai fölött. A temetési szertartásokban lyukak jelennek meg, amelyek teológiai és szociológiai jellegűek. Témánk az erdélyi és az angol temetkezési szokások összehasonlítása. Meghívott dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkész.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkészt. Tódor úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió kőbe zárt múltunk hallgatóit. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek a rádióban, és azt hiszem, hogy ez az első alkalom, amikor Erdélyben itthon magyarul beszélhetek az elmúlt 9 év kutatásairól. Noha hallottam nagyon sok és értékes beszélgetést a temetők, sírok, sírhelyek témában. Ez a mai beszélgetés bár kapcsolódik ide tematikusan, de egy kicsit másabb lesz, ugyanis a temetés szerkezetébe fogunk egy kicsit bemenni, benézni, és ilyen értelemben remélem, hogy az újszerűséggel és az újszerű megközelítéssel foghatni, úgyhogy mindenkinek jó hallgatást kívánok.
Lelkész úr, mielőtt rátérnénk a mai témánkra, megkérjük, mondja el a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Tódor Csabáról, vagyis hol, mikor kezdődik az ön története?
Az én történetem egy vadalmafa alatt kezdődik, ugyanis Homoró Dalmás, ahonnan származom, van egy Hegyes Alja nevű dűlő, ahol nagyapámmal nagyon sokat, gyermekkoromban nagyon sokat jártam szénát csinálni a mezőn, és hát ez a 80-as éveiben történt, amikor sokkal lassúbb ütemben folyt a mezőgazdasági munka nyárba, délkor, különösen serdülő gyermekként szerettem a déli pihenőket, ugyanis az éjszakai bevetések után ez volt, amikor meg tudtunk pihenni, és ott ültünk nagyapámmal, néztem a szemben lévő szármányt, és néztem Őrhegyet, és ott beszélgettünk nagyon sokat, és ott először ott merült föl a beszélgetésünkben, nagyapámmal való beszélgetésünkben a lelkészi pálya, ahogy elnéztem a falut, nagyon sokszor ez a kép visszatér, ahogyan a piros cserepes házak és a templom tornya látszik, igaz, hogy távoli panorámakép maradt bennem, viszont ez egy meghatározó kép, ahonnan az én úgynevezett történetem, egyik történetem kezdődik, hiszen a beszélgetésből kiderül majd, hogy az emberi történetek, az egyéni, a biografikus megközelítés, az életpálya beszélgetéseknek a párhuzamaiban majd kitűnik, hogy több történetünk is van. Az én egyik történetem egy vadalmafa alatt kezdődött.
Melyik a gyermekkora legszebb emléke, ha kérdezhetem így?
Szintén ide kapcsolódik, amikor a szülőföldem, szűkebb pátriám a Homoród mentén bontakozni kezdett az én értelmem, az én gondolkozásom, a világ felfedezése elkezdődött, akkor a templomhoz kapcsolódik az egyik meghatározó élményem. Egy karácsonykor írtam egy verset, karácsonyi verset, és kértem a papbácsit, hogy engedje meg, hogy mondjam el a saját versemet. Az rendkívül megtisztelő volt számomra, hogy saját versemet szavalhattam el karácsony estén a templomban.
Tudna idézni ebből a versből?
Szó szerint nem, viszont annyit tudok, hogy nem eredeti gondolatai voltak akkor nem, hanem tipikus karácsonyi képeket használtam, a szánkó, a tél, a kisgyerek, és hát utána persze a teológiai éveim alatt érdekes volt, hogy igazából, amikor élőben történt a történet Jézussal, akkor nem volt se tél, se hó, viszont mennyire fontos a kontextusunk, mennyire fontos a különböző kulturális modelleknek a hatása az életünkben, ami formálja a gondolkodásunkat. Tehát most már el se tudnók képzelni a karácsonyt hó, hideg és tél nélkül, viszont ott Palesztinában, Közel-Keleten nincsen ilyesmi.
Köszönjük szépen az elmondott emléket és a bemutatkozást. Todor úr, ön egy nemrég megjelent kutatásában azt állítja, hogy az erdélyi és az angol temetések összehasonlítása kapcsán lényeges dolgokban nincs nagy eltérés.
Igen, hát itt arról van szó röviden, hogy bár a nyugatra, a nyugati kultúrára fölnézünk, és sok esetben a miénket egy kicsit viszonyítjuk hozzá, mint mintához. Tehát olyan kicsit példaértékűnek látjuk a tőlünk nyugatabbra lévő történéseket. Viszont én legalábbis azt látom, és nem csak én, hanem nagyon sokan azt látják, hogy az emberi élet lényeges kérdéseiben, az emberi lényeges alkotó elemeiben, a rítus elemekben, az ember személyiségében, világhoz való viszonyulásában lényeges eltérések nincsenek. Itt konkrétan a temetési szokásoknál, ugye, ahogyan fölépül a rítus, és amilyen elemek benne megtalálhatók, a szimbólumok, a dinamika, azok az érzelmi viszonyulások, amelyek a családtagok között aktivizálódik egy ilyen nagy sorsfordító esemény kapcsán, ugyanazok, mint Csíkszentdomokoson, Homorodalmáson, Manchesterben vagy Londonban. Tehát az ember ugyanúgy érzi a fájdalmat, ugyanúgy megtapasztalja a vesztességet, ugyanúgy szüksége van a verbalitásra, ugyanúgy szerepe van a nonverbális eseményeknek, ugyanúgy jelen vannak az intézmények, ugyanúgy jelen vannak az űrök, a hiányok, az értelmetlenségek, ugyanúgy meg kell lépni egyfajta olyan átmenetet, amelyekhez és amelynek kifejezésére a szavak nem elegendők. Tehát az ember ugyanúgy ember és ugyanúgy jelen van a veszteség valós élethelyzetében, Erdélyben is, mint Angliában. Tehát ilyen értelemben az alapokban nincsen eltérés. Tehát a kenyér az ugyanúgy sóval, vízzel és liszttel készül Erdélyben is, mint Angliában.
Itt van előttünk egy könyv, dr. Todor Csaba, Szimbólum, Rítus, Dráma. Mit kell tudni erről a könyvről?
Hát ez a könyv, ami most jelent meg szeptemberben, tulajdonképpen a disszertációmnak a magyar nyelvű változata, egy kivonata, viszont fontosnak tartottam, hogy magyarul is megjelenjen, nem csak azért, hogy én 9 évig foglalkoztam valamivel, hanem különösen a könyvnek a módszertani részét tartom a szöveg egyik erősségének, ugyanis abban egy újfajta megközelítést próbáltam meg, módszertani megközelítést, ami számomra legalábbis rendkívül újszerűen hatott. Maga a folyamata, amin átmentem, maga az, hogy módszertan, ahogyan ezt a témát, a temetés liturgiáját kutatni kellett, az a segítség, azok a buktatók, azok az ellentmondások, azok a zsákutcák, azok a bizonytalanságok, amelyek minden kutatással együtt járnak, ez számomra az újszerűség erejével hatott, és amikor adott pillanatban odaértem, hogy körülbelül 3 év után, az első 3 év módszertani próbálkozásai után végre eljutottam egy teljes bizonytalanság állapotába, akkor a vezető tanáraim biztatására gyakorlatilag rájöttem arra, hogy egy rendkívül jó helyzetben vagyok, az újraépítkezés lehetősége bontakozott ki, és akkor, amikor azt éreztem, hogy le vagyok fegyverezve, teljesen el vagyok bizonytalanodva, és össze vagyok kavarodva 3 év kutatás után, akkor elkezdtem írni a módszertant.
A disszertációjában többek között arról tesz említést, idézem, a temetési szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét, aminek két fontos oka van. Az első teológiai, a másik társadalmi. Kérjük, hogy ezeket fejtse ki bővebben.
Ennek az egész dolognak két oldala van, ami idővel menet közben mutatkozott meg, hogy tulajdonképpen én mivel is akarok foglalkozni. Tehát egyrészt a temetések teológiájával, másrészt pedig a temetés antropológiájával akartam foglalkozni, illetve ennek a témának a kutatása is az a megközelítés, amit én fölvállaltam a kutatás kezdetén még ösztönösen. Ez menet közben bontakozott ki, amikor egyszer csak rákérdeztek, hogy a vezető tanárom, hogy jó, akkor mit akarok? Tehát teológiát akarok, antropológiát akarok, ekléziológiát, vagyis egyházszertartástant, vagy egyháztudományt akarok, egyházvizsgálatot. Mivel, hogy a rítus maga az egy annyira átfogó szerkezeti egység, hogy mind ezen területeket érinti. És akkor döntöttem el, hogy teológiai és antropológiai szempontból fogom vizsgálni ezt a témát, bár más megközelítések is lehetségesek. Tehát a teológiai oka ennek az úgynevezett átmenetvesztésnek az a liberális teológiában már nagyon rég megmutatkozik, egy folyamatról van szó, ami egy központi fókuszpontról, mondjuk a dogmatikus teológiában a központi helyen lévő krisztológiától eltávolodik egyfajta humanista individualizmus felé. Tehát ebben az eltávolodásban jelennek meg bizonyos hézagok, bizonyos értelmetlenségek, ellentmondások vagy űrök, amelyek a dogma keresztény teológiától egyfajta eltávolodás miatt, az egyéni értelmezések felé való eltávolodás miatt jelennek meg. Másrészt a társadalmi oka ezeknek a lyukaknak ott van, hogy a szimbólumok, amelyeket a közösségünk, a kultúránk hoz létre, azok idővel elhalhatnak. És mivel ilyen szimbólum jelentések elfelejtésében élünk, ezért nem tudjuk megmagyarázni, nem értjük azokat a szimbólumokat, amelyeket amúgy minden nap használunk. A rituális cselekvések, a viszonyulások, attitűdök szempontjából nem mindig értjük azt, amit használunk.
Mit jelent konkrétan az, hogy a temetési szertartás kezdi elveszíteni átmeneti jellegét? Tudunk-e példával magyarázni?
Még azt el kell mondanom, hogy a kutatásom egyik alap pillérét, az alapkutatásnak az interjúk jelentik. Körülbelül 35 interjút készítettem, és ezekben az interjúkban mind a Erdélyben, mind Angliában megjelenik egyfajta az istenségnek, vagy az isteni immanenciának egyfajta sátorszerű jelenléte. Ami azt jelenti, hogy Isten nem mindent kitöltően, mindenütt jelen valóan és azonos intenzitással van jelen, hanem az emberi érzékelés és az emberi tudatosság szintjén, aki a szertartásban résztvevő személyek, nem mindig érzik Isten jelenlétét. Konkrétan arról van szó, hogy a háromnapos, ugye a halál beáltától az hantolásig terjedő, általában háromnapos idő intervallumban, időnként az interjú alanyaim elmondása szerint időnként előfordultak olyan helyzetek, amikor nem érezték Isten jelenlétét, illetve amikor nagyon intenzív volt az Isten tapasztalásuk. És az Isten nem érzékelése és az Isten erős jelenlétek között nincsenek átmenetek. Tehát ilyen mozaikszerű, puzzle-szerű feldaraboltsági állapot van, amit persze a forrásirodalom nagyon jól megmagyaráz, hogyha Van Gennepnek a ritus modelljét nézzük, akkor ez a liminális fázisnak, a közbelső fázisnak tudható be, amikor egyfajta kommunitász keletkezik, egyfajta olyan köztes tér, amelyben gyakorlatilag egy hibrid idő és tér érzékelés jön létre.
Megtudhatjuk-e azt, hogy miért választotta pont ezt a témát?
Két oldalról jött az ötlet. Egyik egy egyházon belüli, a másik pedig egy egyházon kívüli szerző hatása. Az egyházon belüli szerzőt mondom. Van egy sokunk által ismert és nagyra becsült kollégánk, aki most brassói lelkész, Szász Ferencről van szó. Ő a 80-as években mind a kispapi, mind a nagypapi dolgozatát a temetési szertartások, vagy az unitárius teológiai, vagy a halál teológiai értelmezéséből írta. Én ezeket elolvastam. És Ferenccel több alkalommal is beszélgettünk. Egész fiatal teológus éveim alatt már többször megkerestem őt Brassóban, és beszélgettünk vele. Akkor merült föl, hogy jó lenne egy igazi teológiai témával foglalkozni, és hát, hogy a halál témája az mindenképpen az egy jó velős teológiai kérdés. Másrészt a külső hatás az Esterházy Pétertől jött. Nála olvastam, hogy azt hiszem a nagyapám történetében olvastam, hogy a párhuzamok, az emberi élet párhuzamai a külön idejűségekben jelennek meg. Ami azt jelenti, hogy ugye amikor ő egy őséről vagy egy felmenőiről írva egy mintha helyzetet Esterházy Miklósról, vagy bármelyik felmenőről egy mintha helyzetet kreál, hoz létre, akkor ez a mostani helyzethez képest, amiben most élünk az itt és mosthoz képest, az egy párhuzamos jelen. Ugyanúgy, ahogyan megéljük az őseink, a nagyapáink, vagy az általunk ismert, személyesen ismert elődeink élettörténetét, úgy a miénkhez képest ezek párhuzamos élettörténetek, illetve a gyermekkorunk történetei, és itt ugye mikor kezdtük a beszélgetést az almafával, akkor azok már párhuzamosan futnak az élettörténetek azzal, ami itt és most történik a stúdióban. Most ez a párhuzamos különidejűség fogalmát aztán megtaláltam én a forrásirodalomban Johannes Fabiannál, de minden kultúrkörben, ugye én angolszász kultúrkörben kutattam, de ugyanúgy megtalálható ez a párhuzamos különidejűség az olaszoknál, a franciáknál és a német szakirodalomban is, de itt nálunk is, itthon a magyaroknál.
Temető, kórház, temetkezési vállalkozók és egyéb intézmények, mit lehet elmondani ma ezekről a helyszínekről?
Van, ami újszerű, és általában elmondható ugyanaz az átmenetiség, ami jellemzi közép-kelet-európai társadalmunkat. Most már elmondható, hogy mindjárt 30 éve annyira megszoktuk az átmenetet, hogy ez már számunkra nem is krízishelyzet, nem is hat a, úgymond az átmenetiség tipikus jellemzőivel, hiszen annyira megszoktuk, hogy minden nap valami ismeretlen, valami jelentős, valami méreható, felkavaró fordulattal szembesülünk, akár a törvénykezés, akár politikai helyzet, gazdasági körülményeket illetően, hogy ez a hosszúra nyúlt átmenetiség már természetessé tette azt számunkra, hogy folyamatosan megéljük azt, hogy minden változik, semmi nem úgy van, ahogy 2-3 hónapja vagy 2-3 éve ezelőtt beharangozták. Ugyanígy jelennek meg az intézmények új köntösben, új szerepvállalásban, új megközelítésben, a kórház és a betegek viszonya, az orvos és a betegek, az orvos és a gyászolók viszonya, az orvos és a gyógyíthatatlan betegek viszonya. Ugyanakkor jelennek meg olyan intézmények, amelyek viszonylag újak, például a krematórium, ami Erdélyben vagy Romániában egy ortodox többségű kultúrában, illetve vallási társadalmi környezetben nagyon érdekes dinamikát produkál, míg például Angliában a temetkezési törvény már több évszázada jelen van, nálunk még nincsen egy jól körülhatárolt temetkezési törvény, ami szabályozná az intézményeknek a szerepét, tehát ezeknek az intézményeknek a szerepét, és ezek az intézményeknek a hatásköre sincsen még teljes mértékben tisztázva. Például a krematóriumok helyzetre Romániában nagyon kevés hivatalosan működő, elismert krematórium létezik, míg Angliában tehát a halálesetek több mint 90%-át hamvasztással végzik a temetéseket. Addig nálunk ez az arány rendkívül alacsony. Ennek nyilván teológiai oka is vannak, egyrészt ugye az elhamvasztással mi lesz a testtel, hogyan ugye az örök életre kivetült következményei, akkor hogyan támad föl, hogyan folytatódik, mi lesz a hamvakkal. Másrészt pedig kegyeleti kérdések is vannak, mert a hamvak elszórása után, vagy a különböző alternatív temetkezési helyek, mint például az erdő, tehát a temetkezési erdők megjelenésével, gyakorlatilag a maga sírhely, mint zarándokhely, nem lehet körvonalazni. Tehát arctalanná válik maga az a hely, ahol a szerettem nyugszik, ahol el van hantolva, bár az embernek szüksége van arra, hogy időnként visszazarándokoljon, és legyen egy pontos hely, hogy hol van megjelölve az a hely, ahová én tartozom, illetve ahol én szeretnék találkozni a valamelyik felmenőmmel. Nos, a hamvak elszórás esetén ez gyakorlatilag ki van küszöbölve, mert nincs meg, mert hiányzik, és akkor ez nagyon sok esetben egy frusztrációt generál. Tehát nincs. Van tény a halál, tény a veszteség, viszont nincs meg az a hely, ahol az a határ, ahol én tulajdonképpen a saját kegyeletemet le tudom róni.
Mi a véleménye a hamvasztási temetkezési formáról?
Nálunk ez még egy téma, ez egy kérdés. Viszont a mi temetkezési szokásainkat többnyire a zsidó-keresztény kultuszvilág és viszonyulás értelmezés határozza meg. Noha a hamvasztás az a rómaiak esetében egy rendkívül bevett és elterjedt szokás volt, tehát egyáltalán nem egy új dolog a hamvasztás. A más világvallásoknál is ez jelen van. Persze rituális, kultikus szempontból vitatható, hogy ugye az ős elemeknek a beszennyezése, mert erről szól, tehát végül is a temetkezési szokásainknak egyik kulcs kérdése, hogy mit kezdünk a testtel. Mit kezdünk azzal a testtel, amelyet elhagyott a lélek, amely élettelenné vált, amely biológiailag megváltozott, és egészségi szempontból veszélyes a közösségre nézve. Tehát a test eltávolítása egy rendkívül fontos kérdés, és ebből kiindulva egy nagyon elemi szükségletet fogalmaz meg, amely nem veszélytelen. Tehát egészségi szempontból egyszerűen fertőző. Nos, a hamvasztásos temetésnek is, amíg egy valódi szükséglet nem fog mögéje állni, addig lehet beszélni róla. De majd a kényszer annyira erős körülmény lehet, hogy ez egyszerűen bevett szokássá válik, és valószínű, hogy majd a kultúra ráépíti, kitermeli a szimbólumokat, a rituális cselekményeket, és beépíti a mindennapi rutinba. Nagyvárosokban a temetkezési hely kérdése, például, hogyha fizikai helyet nézzük, akkor már rendkívül időszeg közelinek látszik. Jászvásáron, Kolozsváron, vagy akár Vásárhelyen is a hagyományos hantolásos temetés, annak már látjuk majdnem a végét. Mert egyszerűen nincsen fizikai hely a temetőkben, hogy a koporsókat elhelyezni. Azt a klasszikus méreteket nagyon nehéz tartani, és egyre több pénzt, például anyagiakban egyre több pénzt emészt föl ezeknek a temetőhelyeknek az előteremtése és a karbantartása, a fenntartása. Nos, itt mutatkozik az a szükség, ami végeredményben, ez kicsit meredeken hangzik, de vállalom, hogy a kultúra teremtésnek egyik leghatásosabb mozgató ereje a szükség. Nem az, hogy két-három ember leül és kidolgoz egy projektet, az is szép, és megpályáz valamit erre, viszont a szükség, az elemi szükség, az rendkívül erős.
Mi a véleménye az erdélyi temetőrombolásokról?
Mindenképpen elgondolkoztató jelenség, de ugyanakkor sajnos, hogy nem mostani jelenségről van szó, nem 21. századi, nem is 20. századi. Nem tartom üdvös dolognak. Egyfajta viszonyulás a halottakhoz, viszont ugye egy egyetemes erkölcsi törvényt kellene megfogalmazni, ami kultúrákon, vallásokon átívelő, az éppen a halottak tisztelete. Az, ami Indiában, Észak-Amerikában, talán Ausztráliában is ugyanaz, mint Európában, tehát a halottak tisztelete. A temetők vandalizálása, meggyalázása, ez valami fajta ösztönök, valami fajta igény, valami fajta szükséglet mozgatja, és mozgatta mindig is, évszázadokon át, mindig vannak olyan csoportok, akik ezt az egyetemes normát megszegik, és talán mindig is lesznek. Viszont most már azt rendkívül butaságnak tartom, hogy valaki a sírokban kincseket keres, vagy azért hányja szét a sírokat, mert oda most nem tudom mennyi értéket valakik fölhalmoztak. Persze, itt vannak nemzeti identitásbeli kérdések, az együttélésünknek a nyomai, az, hogy egymást hogy tudjuk hergelni, a múlttal való szembenézésnek a kérdése is benne van, hogy hogy kezeljük azokat, akik előttünk jártak, és végeredményben arról van szó, hogy keressük a célt, azt, hogy önmagunkat meghatározzuk abban a viszonyulásunkban, ahogyan viszonyulunk a temetőkhöz. Ezt viszont semmilyenképpen nem tudom megmagyarázni, hogy ez egy pozitív értékű, vagy bármilyen szinten pozitív hozadéka lehetne egy temetőgyalázásnak.
Todor úr, köszönjük a beszélgetést, távolról sem értünk a kérdéseink végére, így javaslom, hogy a következő héten ezt a beszélgetést még mindenképpen folytassuk.
Igen, még vannak olyan kérdések, amiket érdemes lenne megbeszélni. Hogyha lehetőség van, akkor nagyon szívesen felelek a kérdésekre, válaszolok.
Kihasználjuk a lehetőséget, hölgyeim és uraim. Ennyi fért a mai kőbezárt múltunkban. Most elköszönök dr. Tódor Csaba székelykeresztúri unitárius lelkész nevében is. Következzen még a ma déli gondolatunk, Juhász Gyula. A költőnek van a legszebb hivatása e földön, ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot. Az elmúlt percekben a kőbezárt múltukban dr. Tódor Csabát és a műsor szerkesztőjét Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.